Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban népünk és nemzetünk, de Európa történelmének szép napjaira is emlékezünk, olyan időkre, amikor az emberek, akik előttünk éltek, meg tudtak ragadni ügyeket, és fölismerték azt, hogy vannak a történelemben, az emberiség történelmében olyan ügyek, amelyekért nem csak élni, hanem halni is érdemes. Legyen az ő emlékezetük áldott közöttünk, és adja meg az Úristen, hogy személyeken túlmutatóan mi magunk is fölismerjük a mostani időkben azokat a fontos ügyeket, amelyekért élni és halni is érdemes, ha kell. A szózatot énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. És folytassuk Isten tiszteletünket a 275. dicséretünk éneklésével. A 275. dicséretünk első 4 versét énekeljük, az első vers így kezdődik: az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben.
Meg is találom. sírból egészen mennyben lesz részem. Semmi engem tőlel nem válasz, jól tud válasz, hogy sok jó.
Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 11. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az apostoli hitvallás tételeihez kapcsolódnak, azon belül pedig a Fiú Istenről vallott tételek magyarázatai.
11. úrnapja a Fiú Istenről. 29. kérdés. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadított meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy máshogy keresik? Nem, sőt valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítőt és megváltót Jézust, noha dicsekszenek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent őbenne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges.
Isten igéje a Zsoltárok könyvének második fejezetéből szól hozzánk, heti Zsoltárunkat olvasom tehát, a második Zsoltárt. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem, az én fiam vagy. Fiammá fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a föld kerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint cserép edényt. Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vígadjatok. Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Isten legyen segítségül nékünk, hogy ne csak halljuk, hanem értsük, és szívünkbe fogadjuk az ő üdvösséges üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk most eképpen. Dicsőséges mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy fiadat elküldted erre a földre, hogy nekünk általa hozzád menekülésünk lehessen. Olyan sokféle megoldás után kapkod a mi szívünk, bajaink, nehézségeink között, olyan sok mindenre visz bennünket a lábunk, de köszönjük, hogy ezen a délelőttön itt lehetünk a te szent színed előtt, akinél és akiben ott van minden megoldás életünkre és halálunkra nézve, elkészítve. Adjad, hogy fölismerjük, hogy te vagy az egyetlen megoldás, hogy minden, amit keresünk, ami hiányzik az életünkből, te nálad van, és te benned lelhető meg. Olyan sokszor hallottunk már erről, és te látod, hogy mi mégis gyakran boldogtalan emberek vagyunk, mert nem hiszünk és nem engedünk neked. Köszönjük, hogy igéd által ma is, szent lelked erejével munkálod bennünk és közöttünk a hitet, hogy végre korlátlan, akadály nélküli hittel és bizalommal forduljunk te hozzád. Adjad, hogy ezt a te jóságodat, amellyel most közelítesz hozzánk, meg ne vessük, alá ne becsüljük, el ne forduljunk tőled, hanem minden, amire ma emlékeztetsz, hadd szolgálja a mi üdvösségünket, a mi boldogságunkat és benned való békességünket. Így legyél közöttünk, és áld meg a mi összejövetelünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 170. dicséretünket énekelve imádkozzunk, készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 170. dicséretünknek egyetlen verse van, ez eképpen kezdődik. Jöjj el, ó áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet. Kedves testvéreim, az igét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből olvasom közöttetek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 5. versétől a 12. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írás tudók. Annás, a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Kedves testvéreink, a heidelbergi KT tanítási vonalát követve az apostoli hitvallás tételeit magyarázzuk ezeken a vasárnapokon. Az általánost magyarázzuk egy speciális szemszögből. Hogy mit gondolunk tudnélik az apostoli hitvallás tételeiről, amelyet szerte ezen a világon magukat kereszténynek valló emberek elmondanak, szóval, hogy mit vallunk az apostoli hitvallás tételeiről mi reformátusok, református szemmel, hogyan értelmezzük ennek az általános, egyetemes keresztény hitvallásnak a szavait, kifejezéseit és tételeit. Így jutunk el ezen a mai vasárnapon a második tételsorhoz, amely a fiúról szól. A Szent Háromság Isten lényén belül Atyáról, Fiúról és Szentlélekről szóltunk, mint három személyről, és az Atya személyéről szóló tanítások után most elérkezünk a Fiúról szóló tételekhez. Egy konkrét alakról, személyről szól ez a bekezdés, méghozzá a názáreti Jézusról. Ez az a tételsor, a fiúról, a názáreti Jézusról szóló tételsor, ahol jelentős és döntő különbség van az izraelita hit és a keresztény hit között. Sokan nem értik és nem tudják, hogy mi is a különbség az ószövetségi izraelita hit és a keresztény hit között. Noha a názáreti Jézusról szóló történeti tételek egy részét nem vitatják izraelita hitű embertársaink, mégis el kell mondanunk, hogy nem hiszik, sőt tagadják, hogy a názáreti Jézus lett volna az, akire évezredek óta vártak, és ez egy nagyon fontos különbség. Nagyon fontos különbség. Ezért is fontos, hogy mi keresztjének, református keresztjének pontosan megértsük, szívünkbe írjuk, hogy amikor Jézusról beszélünk, akkor mit mondunk el róla? Mit kell értenünk mindaz alatt, amit mi Jézusról vallunk? Legelőször is az ő nevéről vallunk, Isten lényének második személye a fiú, itt a földön a Jézus nevet kapta. Isten rendelte így, hogy neki ezt a nevet kell kapnia. Születése, fogantatása idején az angyal világosan elmondja Máriának és Józsefnek, hogy a születendő gyermek ezt a nevet kell, hogy kapja. Tehát nem volt Mária és József szabad abban, hogy milyen nevet adjanak a gyermeküknek. A Bibliában többször is előfordul ez, itt is ezzel találkozunk, a Máté 1.21-ben olvashatunk többek között erről. De amikor megszületik Jézus, akkor tulajdonképpen az angyalok a pásztoroknak hírül adják az ő születését, és úgy beszélnek róla, mint üdvözítőről, szabadítóról. Azt olvassuk a Lukács 2.11-ben, hogy az angyalok ezt mondják, hogy született ma néktek az üdvözítő, a megtartó. Jézus ugyanis, így ejtjük mi, Jézus, mondja a görög, azt jelenti szabadító. Szabadító. Üdvözítő, szabadító. Jésua, Jehósua, Jósua, így mondták a héberek annak idején. Üdvöt hozó, megmentő, szabadító. Amikor Jézus eljön erre a földre, akkor a mennyből egy üzenet érkezik Máriához, Józsefhez, születésekor pedig a pásztorokhoz, ami erről szól a mennyből, hogy született ma az üdvöt hozó, a megmentő és a szabadító. Mindig voltak olyan emberek a történelemben, már Jézus előtt is, akik úgy gondolták magukról, hogy ők az üdvözítők, és ők a szabadítók. De Jézus óta is találkozhatunk ilyen emberekkel, ilyen személyekkel, akik magukról azt feltételezik, hogy ők azok, akik szabadulást, menekülést hoznak a többi ember számára. De a mennyből, Isten világából, abból a világból, amely nagyobb, mint a mi világunk, egyetlen egyszer érkezett ilyen üzenet, hogy valakinek ezt a nevet kell adni, ez pedig a názáreti születésének idején hangzott el. A nevet tehát nem a szülők adják, hanem a világ mindenség teremtője, aki elrendeli, hogy a születendő fiú gyermeknek ezt a nevet kell adni, Jézus. Ő a szabadító. Testvérek, Jézusról nem a keresztény egyház találta ki, hogy ő a szabadító. Jézus nem az első keresztények gyártották, ötlötték ki. Nem valami fajta reklám szakemberek csüggeszkedtek rá erre az ügyre, hogy jó lesz ez az emberiségnek. Hanem a világmindenség teremtője mondja azt, hogy ő a szabadító. És ez egy döntő dolog. Ez egy döntő dolog. A Biblia tartalmának a vonala, sokan kérdezik, hogy van-e a Biblia 66 könyvének valami közös nevezője, valami közös vonala. Nos, a Biblia tartalmának a vonala, közös nevezője az üdvösség, a szabadítás. De ez nem csak közös nevező a Biblia 66 pontja, 66 könyve között, hanem tulajdonképpen egyben a Biblia fókusza is. A szabadítás, az üdvösség. Ez az, amire nézve Istentől ígéret születik. A Biblia első lapjain olvasunk erről a bűneset után. Az üdvösségről és a szabadításról esik ott szó. Ezt várja, és ezt óhajtja az Ószövetség népe, a szabadítást, az üdvösséget. És ezt ismerik fel Jézus kortársai, a tanítványai, az apostolai, és ezzel az üzenettel indul el a keresztény egyház útja a történelemben egészen annak a végezetéig. Hogy tudnélik, van szabadítás, van üdvösség, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. Az üdvösség, a szabadítás, ugyanis már az ígéret elhangzásakor, ott a paradicsomban, személyhez kötött. Pontosabban egy személy. Az 1 Mózes 3.15-ben úgy olvasunk róla, hogy az asszony magva. Az asszony magva. Ez egy személy. A szabadítás és a szabadító a Bibliában elválaszthatatlanul összetartozik. Később is, amikor Isten ezt a régi ígéretet megerősíti, Ábrahámnak például, akkor mindig egy személyről szól. Azt mondja, hogy a te magodban megáldatik a földnek minden nemzetsége. És később, amikor a proféták jövendőlnek újra és újra az üdvösségről, szabadulásról, akkor mindig egy személyről beszélnek. Az Ézsaiás 9:6-ból ismerős, azt gondolom mindannyiunknak ez az ige szakasz, mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, egy személy. Őrá fókuszál tehát a Biblia összes könyve, ez az a közös nevező, de ez az a fókuszpont, ahova a Szentírás, a kijelentés üzenete mutat. Meg kell azt értsük, és legelőször is össze kell kapcsoljuk a fejünkben, hogy a Biblia világában nincsen szabadulás szabadító nélkül. Megkülönböztetünk a Bibliában egy ilyen fogalmat, hogy szabadulás, és egy ilyen fogalmat, hogy szabadító, de nem választhatjuk őket el egymástól. Maga a szabadulás eseménye, és a személy, aki által a szabadulás, az üdvösség történik, egy és elválaszthatatlan. Ezért kapja a názáreti Jézus a Jézus nevet. Ő maga a szabadulás, és egyben a szabadító is. Az üdvösség, és az üdvözítés is. Miért fontos, hogy ezt megértsük, és a szívünkbe és a lelkünkbe összekapcsoljuk? Azért, kedves testvérek, mert az Isten tiszteleteink első hányadában, itt az esztendőben, már beszéltünk az ember állapotáról és helyzetéről, amelybe a bűneset kapcsán az ember belekerült. És ezt röviden össze szeretnénk foglalni, hogy mit mond nekünk a Biblia a bűneset utáni emberről, akkor azt mondhatjuk, hogy az ember elvesztette a bűneset által azt a lehetőséget, hogy Isten tetszésére és az Isten dicsőségére éljen. Azaz, hogy aképpen létezzen itt a földön, amint az Isten előtt kedves. A teremtés eredeti rendje erről szólt, hogy Isten előtt minden kedves volt, minden jó volt, és ebben benne volt az ember is, de a bűnesetben mindez az ember számára oda veszett. Az ember a bűn által egy lehetetlen helyzetbe került. Ezt a lehetetlen helyzetet úgy nevezi a Biblia, hogy halál. Hogy halál. Most persze mindannyian hirtelen a testi halálra gondolunk csupán, de a Bibliában a halál azért egy bővebb fogalom. Ez azt jelenti, hogy az ember képtelenné lett, képtelenné tette magát Isten akaratának a teljesítésére. Képtelen lett rá az ember. De nem csak ezt jelenti a halál állapota, hogy az ember elvesztett egy lehetőséget, egy képességet arra, hogy Isten akaratát cselekedje, hanem a halálról azt is elmondja a Szentírás nekünk, hogy az egy rabság, egy fogság. Erős, fegyveres őrzi. Az, aki törbe csalta, és ez az ördög. Hatalmasabb az embernél, hitető, hazug, és az embert nem csak szembefordította Istennel, az alkotójával, hanem azt mondja a Biblia, hogy az ördög meg is őrzi az embert ebben. Az embert folyamatosan a lázadásra, az Istennel való ellenségeskedésre, a bűnre csábítja, ingerli és hazudja az ördög. A Biblia szerint az ember az üdvösségéért, az Istennel való harmóniáért, önerejéből tehát semmit sem képes tenni. De a Biblia azt mondja nekünk, hogy az ember valójában nem is akar tenni ezért. Nem képes, mert nincs már benne az a képesség, hogy Istennel harmonikusan éljen, másfelől nem képes, mert erős fegyveres őrzi, aki rabul tartja, és nem is engedné az embernek azt, hogy Istenhez jöjjön, és Istennel harmóniába éljen. Az üdvözítés, amiről ma van szó, az üdvösség, a szabadítás, a Biblia szerint egy személyhez kötött. Ezt a személyt a Biblia üdvözítőnek nevezi, ahogy erről már szóltunk. És ez azt üzeni nekünk, testvérek, hogy az ember üdvössége, az ember és Isten kapcsolatának a helyreállása, ami egyszer megromlott, egyedül Isten aktivitása. Egyedül Isten aktivitása. Mit értünk ez alatt? Hogy egy kicsit közelebb hozzam a testvérekhez azt, amiről most beszélek. Minden hasonlat sántít, úgy bizonyára ez is, de talán meg fogjuk érteni. Olyan dolog ez, az ember helyzete és Isten aktivitása, mint amikor hadifoglyokért egy mentő alakulat behatol az ellenséges vonalak mögé. Olyan hadifoglyokért, akik ott fogva vannak tartva, el vannak zárva, őrzik őket, de egyúttal halálosan gyengék, és reménységük sincsen már a szabadulásra. Amikor egy mentő alakulat érkezik olyan foglyokért, akik tulajdonképpen már berendezkedtek a halálra, bármilyen furcsa, de a hadifogságban lévők egy része berendezkedik a halálra. Arra, hogy úgy sincsen szabadulás, úgy sem érdekel senkit a mi sorsunk. Úgy sem lehet legyőzni azokat, akik bennünket fogva tartanak. Ilyen az ember. Fogságban van, ellenséges vonalak mögött, halálosan gyenge, reménytelen, és nincs lehetősége arra, hogy szabaduljon. Az ember berendezkedik a halálra. Így rendezkedik be általában az emberek nagy része körülöttünk a Földön. Miről szól ez? Arról szól, hogy tartsuk távol a halált magunktól, amennyire csak lehet, és merítsük ki az életet, amennyire csak lehet. Valakinek nem sikerül, mert olyan mélyet merít az életből, hogy a halál nagyon gyorsan megérkezik az életébe. Vannak olyan emberek, akik azonban szeretnének úgy meregetni az élet javaiból, hogy a halál minél később érkezzék meg az életükbe. De az ember ezek között a határok között gondolkozik általánosan. Születés és halál. Ami a tied itt a Földön, az a tied, amiről lemaradsz, az soha nem lesz a tied. Vannak, akik gyengék, vannak, akik érzik a fogságukat, de az emberek nagy részében általában csendesen elhal a rendőrt ember szemszögéből. Ez az élet, és ez a világ. A megszabadított ember azonban más aspektusból látja már a világot, erről majd később fogunk szólni. Üdvözítés vonalak mögé legyőzi azt, aki ott bennünket fogva tart, kinyitja azokat a zárat, megfog bennünket, és egészen kivisz bennünket oda. Ez egy csodálatos dolog, ahogyan a Biblia az üdvösségűleg. Azonban, akik ismerik a Bibliát, azt is tudják, hogy az üdvösségről, a szabadításról a Szentírás beszél úgy is, mint ami a múltban lezajlott, beszél róla úgy is, mint ami a jelenben zajlik, és beszél róla úgy, mint ami majd végbe fog menni. És talán akkor megkérdezhetik a testvérek, hogy hogy is van ez, ha mi azt mondjuk, hogy Jézus az üdvözítő, és ő az üdvösség. A Biblia semmiképpen nem egy megfoghatatlan folyamatra utal azzal, hogy szinte minden ige időben olvashatunk a szabadulásról és az üdvösségről, hanem azt érzékelteti velünk, múlandó emberekkel, hogy Isten egyszeri elhatározása tökéletesen és minden hiba nélkül végbe megy az emberi történelem folyamán. A megváltásnak, az üdvösségnek vannak fázisai a mi emberi történetünkben. Van, amikor előre néztek reménységgel, arra, hogy majd eljön a szabadító, és vele együtt a szabadítás. Volt idő, amikor itt járt Jézus személyében a szabadító. És van idő, amikor ennek a csodálatos szabadításnak a ténye elérkezik és el fog érkezni azokhoz az emberekhez, akikért a szabadító eljött erre a világra. Ez a többféle igeidő, amelyben találkozunk az üdvösséggel, a szabadítással, arról szól nekünk, hogy nincsen veszteség. Minden olyan akciónak, ami ellenséges vonalak mögött történik, vannak általában veszteségei. Vagy azok részéről, akik a szabadítást végzik, vagy nem sikerül mindenkit kimenteni, akiért oda mennek. De Isten terve, az ő kivitelezése, az ember szabadítására és üdvösségre nézve tökéletes, ami azt jelenti, hogy nincs veszteség. Ez azt jelenti, hogy Jézus, a szabadító, tökéletesen elvégezte a dolgát, másfelől pedig azt jelenti, hogy senki sem veszhet el, akikért ő erre a földre eljött. Semhogy nem veszhet el, hanem mondjuk így bátran, nem fog elveszni senki, akikért ez a szabadító elindult a mennyvilágából, hogy eljöjjön közénk és értünk. Kedves testvéreim, Jézusról úgy beszél a keresztény egyház, ami református hitünk, mint szabadítóról, mint üdvözítőről, akitől elválaszthatatlan az üdvösség és a szabadulás, a halálból való megmenekülés, a kárhozatból való kijövetel. Mivel így tanítunk róla, a Szentírás így nevezi őt, a názáreti Jézusnak nevezi őt a Szentírás, ezért hadd szóljak még néhány tévhitről, amelyek között élünk, vergődünk, és amelyekkel ez a tény szembesít most bennünket. Az egyik tévhit, de talán nincsenek közöttünk olyanok, akik ezt vallják, de ha kilépünk az utcára, fogunk vele találkozni rögtön, az az, hogy hagyjuk ezt az üdvösség meg szabadulás témát, mert ilyen nincs. Az a biztos, amit látunk, amit tapasztalunk, az meg, hogy mi van a halál után, egy másodlagos kérdés, az vagy van, vagy nincs. Azzal ne foglalkozzunk. Sok ember azt mondja, az üdvösség, az örök élet, az csak valami fajta ópium, amivel a keresztények etetik a világot, hogy nem baj, majd a halál után jó lesz. Ez is egyfajta nézet, egyféle hit, egyféle meggyőződés. Vannak, akik, és talán ilyenekből többen vannak akár közöttünk is, akik úgy gondolják, hogy az üdvösség létező dolog, örök élet, Istennel való harmónia létező dolog, de azt nekünk magunknak kell megszereznünk. Saját erőnkből, saját elhatározásainkból, az önmagunkba vetett hitből eredően, hogy tudnélik elég jók vagyunk ahhoz, hogy az Istennel békességre jussunk. Amikor egy ember Jézushoz jött, Márk 10:18-ban olvasunk erről többek között, akkor kiderült az azonban Jézus és ennek az embernek a beszélgetéseiből, hogy senki sem jó, csak egy, az Isten. És ezzel a Biblia ezt a mi tévhitünket egy kicsit letöri. Nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy az Istennel harmonikus kapcsolatba kerüljünk. És ezt roppant nehéz elfogadni. Roppant nehéz elfogadni, amikor az ember igyekszik erkölcsös életet élni, amikor úgy gondolja, hogy másokhoz viszonyítva én jobb vagyok, és erre jön az ige, és azt mondja, hogy senki sem jó, csak egy, az Isten. Magyarán arra, hogy te az Istennel harmonikus kapcsolatba kerüljél, hogy üdvözüljél, hogy megszabaduljál a bűntől, te önmagadban kevés vagy. Nem tudjuk önmagunkból, önerőnkből, önhitünkből, saját elhatározásunkból megszerezni, testvérek, az Istennel való békességet. Tessenek ezzel megbékülni és ezt elfogadni. Legyünk bármilyen jók, legyen bármilyen szép az erkölcsi bizonyítványunk, amit kiállítanak rólunk, nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy az Isten előtt, a mi üdvösségünkre nézve az elég legyen. Van egy harmadik nézet, ez is egy általános nézet, a kereszténység egyik legnagyobb ága, a római katolikus ág tanítása ez, amelyik azt mondja, nem vagy elég jó, de jó, hogy segítségül hívhatsz másokat, olyanokat, akik már odaát vannak. Nyújtózkodol te az Isten országának a kerítésénél, kapujánál, nem éred föl a kilincset, de majd bentről segítenek neked mások. Majd megfogják a kezedet és fölhúznak, besegítenek téged odaát. Római katolikus egyháznak a tanítása az, hogy szentek és közbenjárók vannak Isten és az ember között, azért, hogy nekünk segítsenek az üdvösség elnyerésében. Ebben egészen odáig fejlődött a római katolikus tanítás, hogy zsinati végzésekben maga a Jézus szülő Mária is társ megváltóvá lépett elő. Kedves testvéreim, a fő problémánk ezzel az, hogy maga Jézus, az üdvözítő, aki maga a szabadulás és az üdvösség, a János 14:6-ban azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. No, eddig nem volna ezzel baj, csak Jézus hozzátesz valamit. Azt mondja, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus azt mondja, hogy ő az egyetlen közbenjáró ember és Isten között, és senki nem mehet az atyához, csak is ő általa. No, lehetne még védekezni, hogy de Jézushoz eljutni bizonyára segítenek a szentek vagy Szűz Mária. De Jézus azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ő közvetlenül magához hívogatott minden embert, minden hallgatót. Jézushoz nem kell közbenjáró, testvérek. Ő a közbenjáró, aki elvezet bennünket, mint szabadító az Istennel való harmóniába, és ehhez senki másra nincs szükségünk a Biblia szerint. És egy negyedik tévhitről is hadd szóljak, testvérek. Ez talán a legáltalánosabb tévhit Jézussal, az üdvözítővel és a szabadítóval kapcsolatban. Ez a tévhit azt mondja, Jézus a szabadító, de nekünk kettőnknek együtt kell működni az üdvösségért. Ez a nézet nem mondja azt, hogy nincs üdvösség. Ez a nézet nem mondja azt, hogy egyedül rajtam áll az üdvösség. Ez a nézet, ez a felfogás nem mondja azt, hogy mások kellenek az én üdvösségemhez. Ez a felfogás azt mondja, úgy gondolja, hogy Jézus elvégezte a maga részét az én üdvösségemért, szabadulásomért, nekem is hozzá kell ehhez tennem a magam részét. Olyan ez, mintha Jézus megépített volna egy utat félig a mennyből az emberek felé, nekünk meg egyen-egyenként szintén meg kell építeni a mi részünket, hogy találkozzunk ezzel a Jézus Krisztussal és általa a mennyei harmóniával. Ez a szemlélet azért problémás, mert nem számol biblikusan azzal, amiről a Biblia nekünk beszél. Azaz, többre becsüli az embert ez a szemlélet, mint amennyire a kijelentés becsül bennünket. Ez a szemlélet azt feltételezi, hogy az emberben mégis van képesség arra, hogy az Isten dolgait, az Isten közeledését felismerje. Ez a feltételezés azt feltételezi, hogy az ember mégse annyira rossz, mégse annyira fogoly és rab, hogy ne tudna döntő lépést tenni az üdvösségéért. Magyarán ez a nézet azt vallja, hogy Jézus bejött az ellenséges vonalak mögé, egy kicsit gúzsba kötötte az ördögöt, aki a mi foglárunk, mi meg ügyesen kifűrészeljük magunkat a zárkából, és aztán ketten együtt elrepülünk a szabadságba. De a Biblia nem ezt mondja nekünk. Mit mond Jézusról a Szentírás? Azt mondja, hogy ő a szabadító. És mit mond rólunk emberekről a Szentírás? Azt, hogy mi bűnösök vagyunk. Azt mondja rólunk, hogy nincsen bennünk semmi jó. Azt mondja a Szentírás, hogy az üdvösségre nézve lehetetlenek vagyunk, képtelenek vagyunk bármit is cselekedni. Látjuk tehát, hogy a kijelentés, a Szentírás, a szabadulást és a szabadítást és a szabadítót, az üdvösséget egyét teszi. Nincsen szabadulás a haláltól szabadító nélkül. És azt is látnunk kell és értenünk kell, hogy csak az szabadíthat meg bennünket a haláltól, aki hatalmasabb annál. Ilyenről pedig egyről tudunk, ez a mi názáreti Jézus Krisztusunk. Az a Jézus Krisztus, akiről majd megvalljuk ebben a hitvallásban, hogy megfeszítették, meghalt és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada. Egyetlen egy valaki van, aki legyőzte a halált, a poklot, ez pedig Jézus, a szabadító, az üdvözítő. Kedves testvéreim, talán eddig nem gondolkoztál így Jézus Krisztusról. Talán megvetetted őt, talán alábecsülted azt, amit tett érted. Talán magaddal számoltál jobban. Talán magadról gondoltad úgy, van benned elég spiritus arra, hogy az üdvösségért valamit tegyél. Olyan jó lenne megértenünk azt, amiről Péter beszél annak idején az őt vallató főpapoknak. Péter azt mondja ezeknek az embereknek, ez a Jézus, akit ti megfeszítettetek, akiről úgy gondoltátok, hogy ő nem lehet sarokkő, ő nem lehet a fókusza az ember szabadulásának. Ez a Jézus Krisztus az üdvözítő. És mit mond az apostol? Azt mondja, nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének, nem a te neved, nem az én nevem, nem a politikusok neve, egyetlen egy név, a Jézus neve, az üdvözítő neve, amelyet az Atya adott neki, azaz a név és azaz a személy, aki által üdvözülhetsz te is és én is, és aki által megszabadulhatsz a pokolból, a halálból, a halálos veszedelmedből. Testvér, higgyél ő benne, és adjál hálát azért, hogy ezen a mai napon, itt az Isten házában őróla hallasz üzenetet. Amen. Kedves testvérek, a 328. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek az első három versét énekeljük. Akinek úgy rémlik, hogy ez egy karácsonyi ének, az jól emlékszik, de az üzenete mindenféleképpen a mi hitünkhöz, meggyőződésünkhöz igazodik. 328. dicséretünk első három verse, jöjjetek Krisztust dicsérni. Csendesedjünk és imádkozzunk. Háladással dicsőítünk téged, drága megváltónk, üdvözítőnk, szabadítónk, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél ebbe a világba, meglátva a mi nyomorúságunkat, képtelenségünket az életre, és minden időben megragadtad és megragadod azokat, akikért jöttél, vagy őket üdvözítsed, megszabadítsad a haláltól és a kárhozattól. Dicsőítünk téged azért, mert tökéletes az a szabadítás, amelyet szereztél nekünk. Dicsőítünk téged, mert senki sem veszhet el a tieid közül. Dicsőítünk téged, mert elégséges mindaz, amit te tettél. És köszönjük, hogy van erőd, hatalmad megragadni minden bűn által megkötözött és fogvatartott embert, hogy őket magadhoz szorítsad, és mennyei magasságba emeljed. Úrunk, adjad, hogy ebb legyen a mi reménységünk, életünkre és halálunkra nézve. És bocsásd is meg nekünk, ha magunkat jobbnak látjuk, ha magunkat alkalmasnak látjuk az üdvösségre. Bocsáss meg nekünk, ha nem te benned, hanem másban keressük a mi üdvösségünket. Köszönjük, hogy most kegyelmesen emlékeztetsz bennünket arra, hogy csak te vagy egyedül, az üdvözítő, az üdvösség, a szabadító és a szabadulás. Kérünk, ragadj meg bennünket, szent lelked erejével. és adjad, hogy rácsodálkozhassunk a te csodálatos, szerető munkádra, személyedre. Hiszük, hogy aki a te kezedben van, azt valóban senki és semmi onnan ki nem ragadhatja, és az az üdvösség, amelyet a mi őszüleink elvesztettek. Kérünk téged, hogy könyörülj így meg rajtunk, adjál a mi szívünkbe újonnan születést, hitet, és könyörülj meg rajtunk, hogy minden földi nyomorúságnál jobban rettentsen bennünket a halál és a kárhozatnak ténye, amelyből egyedül csak te tudsz bennünket megszabadítani. Így kérünk téged, ami gyülekezetünkért, de egyúttal a mi egész népünkért is. Hadd legyünk a te üdvösséges szabadításodnak hírnökei, mint gyülekezet, mint egyház, mint közösség, és hadd kérjünk téged ezért a népért, amely sokféle szabadítóban reménykedik, amely reménykedik önmagában, hogy értesd meg velünk, velük, hogy egyedül csak te benned van ott, ami szabadulásunk, életre és halálra nézve. Így őrizzél meg bennünket, s emelj föl bennünket, s erősíts meg mindazokat, akik a te szabadításodnak örömével szólnak, s azt hirdetik. De így emlékezzél meg a világban minden olyan misszionáriusról, hírnökeidről, akik rólad tesznek bizonyságot. Kérünk, légy és maradj velünk ezekben a napokban, és különösen kérünk most azokért, akiket a természet zord ereje megszomorított, megkeserített, akiknek káraik vannak, segíts meg őket, hogy mindezekben a földi életre szóló nyomorúságokban is meglássanak téged, aki szereted őket, aki meg tudod menteni őket, és aki talán e mostani rosszal, amit ránk engedtél következni, egy jobb felé szeretné bennünket segíteni, így légy a mi őrizőnk, megtartunk. Amen. Imádkozzunk most úgy, testvéreim, amint Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva a könyörgésünket népünkért, nemzetünkért imádkozzunk a himnusz éneklésével.
Küzdelem.
Jézus Krisztus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző, megtartó pásztora. Kedves testvéreim, a 397. dicséretünket keressük most ki, és ennek a 397. dicséretünknek három versét énekeljük, Isten tiszteletünk zárásaként. Ének visszavezet bennünket az ige üzenetéhez, ahhoz az üzenethez, amelyet nekünk hirdetnünk kell ebben a világban. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Csoda szeret.